Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Méreg Attila vagyok. A Rádió Orange stúdiójában ülök, nem egyedül, velem szemben ül dr. Magyarics Zoltán. Szia Zoli, üdvözöllek itt a stúdióban.
Szervusz Attila, és üdvözlöm a kedves hallgatókat, nézőket.
Van körülötted azért változás az elmúlt egy évben, nézzük úgy, mert szakmai utad is kicsit kiteverebélyesedett, most már Covidnak köszönhetően jobban lehet utazni, és az utazás érdekelne ilyen szempontból elsőként, egy utazó csatorna utazással foglalkozik, hogy többféle jártál, voltál Amerikában, Európában, és utaztál, hogy elsősorban a reptereken mit tapasztaltam, mert vannak ilyen információk, és én is tapasztaltam most a nyaralásom alatt, hogy vannak csúszások, kellemetlenségek, hogy ez neked mennyire nehezítette meg az életedet, és a Covid szankciók, szabályok most hogyan tapasztaltad akár az óceán másik oldalán, meg itt Európában?
Én elsősorban hálózatos légitársaságokkal szoktam utazni, tehát fapados tapasztalatom, nem is azt mondom, hogy kevés, de nincs is gyakorlatilag. Úgyhogy a hálózatosokról tudok nyilatkozni, meg a nagyobb, forgalmasabb repülőterekről. Nem volt azért nyáron akkora káosz, amekkorát ugye a média sokszor lefestett. Valóban nem volt egyszerű a nyár légiforgalmi szempontból, ezt mindenki érezte az iparban is, meg az utas oldalon is. Én nem láttam azt a borzalmas, poklot, amit néha nekem is küldözgettek a családból cikkeket, hogy úristen, nem szabad utazni, mert mi van a repülőtereken. Én meg írtam vissza a repülőtérről, hogy azért ennyire nem reménytelen a helyzet.
Tehát mondjuk csatlakozást lekéssél?
Nem késtem le csatlakozást. Azzal kellett számolni, hogy sok helyen azért hosszabbak voltak a sorok, minden picit tovább tartott, de ugye az elviselhető határon belül egy repülőtér volt, ami notóriusan problémás volt, legalábbis az én praxisomban, ez az amszterdami volt. Az elég sok hírben szerepelt, elég nagy nyilvánosságot kapott, hogy ott a biztonsági személyzet hiányzott, későn kezdték el az újrafelvételt, alacsonyak voltak a fizetések. A lényege az a dolognak, hogy ilyen egy-másfél órás várakozások alakultak ki a biztonsági ellenőrzésnél. Néha voltak egyébként extrém csúcsok, amikor tényleg ilyen órákat kellett várni. Én olyanban nem futottam bele, a leghosszabb, ha jól emlékszem, egy ilyen 1 óra 20 perc körüli volt. Ezt nyilván próbálták kezelni, valahogy irányították jól rosszul az utasokat, előre jelzés is volt a honlapon, Skipolnak a honlapján, mindenféle intézkedéseket hoztak. Ha az ember készült rá, akkor túl lehetett élni, nem kellemes 1 óra 20 percet vagy 2 órát állni egy biztonsági ellenőrzési sorba, de ha tudod, hogy ez várható, akkor nyilván úgy készülsz, tehát úgy mész ki a repülőtérre, 3 napi hideg élelem olvasnivaló betárazva a tableten. Viszont pont legutóbb, mikor is múlt héten ért az a kellemes meglepetés, hogy 45 kötője 90 percet jeleztek előre a honlapon, úgyhogy én szépen, mint a kisangya, 2 órával előbb ott álltam, felmentem a biztonsági ellenőrzéshez, már gyanús volt, hogy lent nincsen sor, és fent az első monitoron ki volt írva, hogy 0 kötőjel 5 perc. És csináltam is egy fotót, mert tök üres volt a biztonsági ellenőrzési rész, de olyan szinten tök üres, hogy egyenesen besétáltam, kérdeztem ott a biztonságiakat, hogy hát hol a csodában van a sor, és mondták, hogy nem tudják. Megegyeztünk, hogy végül is nincs ezzel gond, csak mondták nevetve, hogy hát már más utas is kérdezte, mert hogy látták, hogy másfél óra a sor, és aztán semmi. Tehát ilyen van. Tehát néha pozitív meglepetések is érik az embert. Távolsági utazás USA-ban voltam 2-szer, egyszer Kanadán át, egyszer simán Európából egyenesen. Nem volt különösebb hacacáré. Én azt mondom, hogy talán az ilyen bevándorlási, útlevél ellenőrzési helyzet még talán javult is. Talán annak köszönhetően, hogy a Covid miatt jobban megtanulták irányítani az embereket, távolságtartás, nem akarják, hogy 10 percig lihegjek ott az útlevélkezelőnek a nyakába. Tehát, valahogy viszonylag hatékonyan meg lehetett ezt oldani. Nem álltam sorba sehol, amerikai belépésnél sem sokat, tehát nem volt kellemetlenség.
Ezt örömmel hallom, mi például direkt azért változtattunk az utunkon, mert amúgy lekéstük volna a csatlakozás, mert ilyen 2 órás csúszásunk volt az Oszló-Krakó úton, de át kellett szerveznünk, és ilyen szempontból tök jó, hogy maradtunk pár napot Krakóban, és nem egyből csatlakozással jöttünk vissza Bécsbe, mert egy csúszásnak köszönhetően lekéstük volna azt. De itt említetted, hogy ipari szempontból, tehát nem csak privát vagy utazás, hanem itt mire gondolta, hogy ipari szempontból is lehet ebből kellemetlenség, hogy kicsit ilyen kaotikus vagy furcsa állapotok, nem a megszokott?
Hát iparág, iparági szempontból mondom úgy, hogy nyilván a légiközlekedésben sem jó ez senkinek. Vannak ismerőseim, akik a légiközlekedésben dolgoznak, családom belül is van kapitány, aki Európai Légitársaságnál repül. Rajta keresztül is látom, vért izzadt az ipar idén-nyáron, hogy el tudja vinni az utas mennyiséget. Egyes légitársaságok erre fel tudtak készülni, mások kevésbé tudtak felkészülni, és általában személyzeti hiány volt. Tehát jármű, gép, anyag, műszaki feltétel idén-nyáron volt, szinte mindenhol, néhány légitársaság ebbe is egy picit megcsúszott, de főleg a személyi állománnyal volt a probléma, akár utaskísérői szinten, akár ugye a késések miatt, a fordulók kiszámíthatatlansága miatt felborultak a munkarendek, munkaidő túllépések miatt, vagy potenciális munkaidő túllépés miatt ugye át kellett szervezni, és például ez a családtagom mesélte, hogy normális esetben egy hónapra előre tudja a beosztását, és most volt olyan, hogy 2-3 napra előre tudta viszonylag biztonsággal megmondani, hogy hova, mikor, hova kell repülni, és rengeteg ilyen ad-hoc nem tervezett plusz leszállás, átszervezés, rengeteg dolog volt. A legdurvább az volt, amikor egy első tisztet jumpseaten kellett átvinniük, egy teligéppel 230 fővel, jumpseaten kellett átvinniük egy első tisztet egy körülbelül 300 kilométerre lévő másik repülőtérre, mert ott is állt egy gép 200 utasson, ami nem tudott elindulni, mert nem volt első tiszt.
Itt a jumpseat-et szerintem magyarázd el.
Hát ugye ez a pilóta fülkében a harmadik ülés, ami ugye hátul van a két ténylegesen repülő pilóta mögött, van egy pótülés gyakorlatilag, az a jumpseat. Ez egy ilyen lecsapható ülés, azon szoktak gyakran utazni kiképzési célból, vagy akár ferry flight, tehát ilyen pozicionálási, most dobálom itt a
nyugodtan,
bocsánat, a kifejezéseket, tehát pozicionálás során mondjuk oda beültetnek valakit, ebben az esetben is így történt, tehát ha el kell vinni valakit valahova, de nyilván ez a légitársaságnak is rossz, mert abszolút nem hatékony. Rengeteg ilyen volt az iparban, ezt azért utasként is láttuk, rengeteg kényszermegoldás, rengeteg késés, késett személyzetek. Kicsit külsősként azt látom, hogy talán mostanra őszre kezdenek el felállni ebből.
A saját iparágadra gondoltam, hogy akár meetingek, időpontok, határidők miatt volt ebből kellemetlenség a szakmai területeden?
Sok adhok törlés van, főleg azért, mert ugye, hogyha valaki koronavírusos lesz, akkor ugye nem akar. Én nekem is kellett törölnem utat, én is koronavírusos voltam 3-4 héttel ezelőtt, augusztusban. 3 hete, és emiatt azért rengeteg átszervezés van, de azért ezeket meg lehet oldani, most például azokra a meetingekre én be tudtam tárcsázni távolról, ugye videokonferencia, tehát nekünk ez könnyebb, azért át tudjuk szervezni, mindent át lehet rakni videokonferenciára, hogyha tényleg minden kötél szakad. Nyilván más az, hogyha mondjuk koronavírus miatt kiesik egy félrepülőgép személyzet, azt nehezebb áthidalni, tehát ők nem tudják Webex-re áttenni.
Örülök, hogy már jól vagy egy 3-4 héttel a koronavírus után. Itt környezetvédelemmel is foglalkozok, és adódik a kérdés, persze relatíve új a pozíciód a munkahelyen, és emiatt lehet sokat utaznod, de kell ennyit utazni, muszáj ennyit utazni a pozíciód az új munkahely szempontjából, ezt hogy látod?
Ez egy jó kérdés, ezen én is nyilván mindig gondolkozom környezetvédelmi szempontból. Én azt látom, hogy az ipar is elég sok utazást visszavett. Tehát ugye a koronavírusnak ilyen szempontból volt egy olyan pozitív hozadéka, hogy sokszor most már azért átgondolják az emberek, hogy kell-e ténylegesen a személyes jelenlét, vagy webben meg lehet ezt oldani. A másik viszont, amit én saját magamon tapasztaltam, hogy felértékelődött, vagy jobban tudjuk értékelni a személyes jelenlétet sok tekintetben. Tehát jobban el tudjuk választani azt, hogy mi az, ami tényleg személyes jelenléttel intézhető, vagy intézendő, és mi az, ami intézhető akár telekonferencián keresztül is. Tehát szerintem legalábbis részemről egy picit tudatosabb lett ez, hogy mi alapján döntöm el ezt, hogy felülök egy repülőre, vonatra, akármire, vagy pedig egyszerűen betárcsázok, elintézem. Tehát mi az, ami megéri az utazást, és mi az, ami nem. Ezen ugye régebben kevesebbet gondolkodtunk, de hogyha megnézed azt, hogy egy napos, mondjuk egy amerikai egynapos eseményre te utazol 2 napot mondjuk nettó, vagy inkább bruttó 2 napot, akkor azért átgondolod, hogy valóban kell a személyes jelenlét. És ugye a koronavírus nagyjából azt megtanította nekünk, hogy mi az, amihez tényleg kell, és mi az, amihez nem kell. Viszont mondom még egyszer, sok szempontból meg arra jöttünk rá, hogy mi az, amihez viszont tényleg kell. Én próbálok különben a most Amsterdam és illetve Bécs és Amsterdam között ingázok viszonylag rendszeresen. Én ugye próbálok vonattal menni, viszont itt az a probléma merült fel, hogy elfogyott a kapacitás, vagy nem is volt, vagy nem tudom. Egész nyáron 3-4 hétre előre nem lehetett hálókocsit kapni. Az ÖBB júniusban már kiadott egy közleményt, hogy aki nyáron szeretne még hálókocsival utazni, az legyen szíves foglaljon, mert nem lesz hely. Tényleg nincs. Tehát most ott járunk, hogy most szeptemberre járunk ott, hogy Bécs és Amsterdam között olyan 2 héttel előre még lehet hálókocsi jegyet kapni. Ez nyáron mondom 3-4 hét volt legalább. Tehát most jön be egy picit talán a kínálat. De ugye üzleti utasoknak ez problémás, mert sokszor 1-2 héttel előtte tudom már a programot. Egész nyáron nem tudtam emiatt vonattal menni.
Ezt amúgy örömmel hallom, mert nekünk sajnos nem opció, még szeretnénk, de azért nagyon drága. Ezt hozzá kell tenni, hogy az éjjeli vonat és társaság azért még jóval drágább, tehát nem versenytársa a repülésnek, de a jövőben, hogyha megengedhetjük, vagy hogy az árak azért lejjebb mennek, akkor tök szívesen utaznánk, de ezt jó hallani, és reméljük erre az ÖBB fog reagálni, hogy akkor van igény rá, sokan megtetik, vagy a cégek megtehetik ezt, hogy fizessék, és akkor remélem ebben lesz változás, de a nézőket, hallgatókat már lehet, hogy érdekli, és valaki lehet, hogy korábbi adásokat nem látta veled, hogy korábban mivel foglalkoztál, tehát röviden nem muszáj nagyon szakmailag belemenni, de hogy érintsük, és akkor jelenleg mi a pozíciód, mi a feladatköröd, ami miatt mondjuk utaznod is kell, és miért váltottál, adódik is a kérdés.
Igen, tehát régebben még az egyetem, orvosi egyetem után alapkutatást végeztem immunológiai területen, dendritikus sejt, molekuláris sejt és molekuláris biológiai területen doktoráltam. Plazmacitoid dendritikus sejtek, hogyha valakit érdekel a téma, ami akkor egy nagyon kúrens dolog volt. Ezek után kerültem Bécsbe 2008-ban, az Intercellnél kezdtem dolgozni alapkutatási, védőoltásfejlesztési, preklinikai alapkutatási területen. Gyakorlatilag új védőoltások nem is tervezése, hanem már ugye a tervezés, tehát a fehérje tervezést követően az in vitro analízis, tehát ugye a védőoltásoknak a hatékonyság előrejelzése vagy hatékonyság vizsgálatát végeztük. Ez a cég ugye ma is működik Valneva néven, ők később összeolvadtak egy francia céggel, így jött létre a Valneva. Utána 2011-től egy szintén bécsi kis biotechnológiai cégnél dolgoztam, ott az első dolgozók között voltam alapító csapattagja, fehérje alapú, tehát monoklonális antitestes terápiákat fejlesztettünk fertőző betegségek ellen. Ez gyakorlatilag 8 évig tartott, ez a szakasz, különböző dolgokat csináltam a cégen belül. Először ugye alapkutatás, illetve in vitro analízis, a későbbiekben pedig klinikai területen, translációs és klinikai területen dolgoztam. Egy pár kollégával már egyébként készítettél is podcast adást.
Most esetleg közben a nézőknek mutatom a LinkedIn profilodról így a leírását ennek. Uh-huh.
Igen, tehát egy pár kollégával készült is podcast rajtam kívül, ugye az Elzánisz időkből, ott jó pár magyar kolléga is volt, illetve az alapító csapat. Hát ha most visszagondolok, 5-ből 4-en magyarok voltunk, az nem egy rossz arány, és ezek után váltottam, 2019-ben váltottam a PSI-hoz, ami egy klinikai vizsgálatokat koordináló bérben klinikai cég, vizsgálatokat koordináló végző cég. Nemzetközi, mondhatjuk, hogy globális, de az iparágban viszonylag kisméretű cég. Náluk dolgoztam globális megvalósíthatóság, illetve orvosi tanácsadói területen, és ezek után legutóbbi előző munkahelyem ugye a Bloom Diagnostics, szintén Bécs, ott orvosszakmai igazgató voltam. Másfél évet, még amikor legutóbb találkoztunk, akkor ugye ott dolgoztam. Itt személyi, otthoni használatú diagnosztikumokat fejlesztettünk, és most májusban váltottam vissza a dzsungel szava, vagy nem is tudom. A fertőző betegségekre visszaváltottam, és most egy holland központú cégnél dolgozom, mint klinikai fejlesztési vezető.
És emiatt kell utaznod, és miért kell utaznod? Tehát ez még így érdekes lehet hozzátéve a jelenlegi pályádhoz.
Három területre osztható gyakorlatilag az utazás. Ugye az egyik az, hogy alapvetően a cégnek a központja az Leidenben van Hollandiában, ez ugye önmagában adja magát, tehát oda valamilyen rendszerességgel járok. A második az, hogy a cégettől, vagy emellett ettől függetlenül viszonylag globális, tehát elég sok kolléga van Amerikában, nekem van két beosztottam is az USA-ban. Tehát valamilyen rendszerességgel nyilván oda is kell járni, egy évben néhányszor. És ugye a harmadik része az, ami most még annyira nem aktív, de jövő évtől sokkal aktívabb lesz, az pedig a klinikai vizsgálatok, tehát ugye azok azért terepen történnek.
Az izgalmasabb rész.
Igen, végre terepen lehetünk, igen, tehát azok terepen történnek, és attól függően, hogy hol végzi az ember a vizsgálatokat, eljut azért elég sok helyre. Bár most ugye a keleti irány az elég rendesen, vagy legalábbis az észak-keleti irány az elég rendesen beállt, oda most nem, de azon kívül még sok minden nyitva maradt.
Tervezek majd veled egy hosszabb adást is a komoly hobbidról, vagy nem tudom, ezt hogy fogalmazod, hogy a vasúttal foglalkoz, egy szerelem, ez egy komoly hobbi, neked a vasút az pontosan mit jelent?
Komoly hobbi, mondjuk úgy, szellemi levezetés. Tudod, van, aki főz, van, aki nem tudom, mit csinál, van, aki gyúr.
Én eddig úgy tudtam, hogy cikkeket szoktál írni, de regionálbánnak mi a célja, mit képvisel, és a podcast az kiknek tudod ajánlani?
Hát a regionalban.hu alapvető célja ugye egy magyar nyelven egy viszonylag színes világszintű közlekedési kitekintést ad, tehát viszonylag relatíve kevésbé foglalkozunk ugye a magyar piaccal, a magyar eseményekkel, azzal is foglalkozunk, de alapvetően ugye egy magyar nyelven egy külföldi kitekintést próbálunk nyújtani a közlekedési szakma iránt érdeklődőknek, és itt főleg közút-vasút, tehát ugye repülős tartalomban nem nagyon utazunk. Van egy pár bejegyzésem egyébként repülős, de az inkább csak színes. A podcastet pedig ugye annak tudom ajánlani, aki a podcast az főleg vasút, trollikról, buszokról szoktunk néha szörmentén beszélgetni, de főleg kötött pálya. Aki a téma iránt érdeklődik, próbálunk színesek lenni, nem a podcast az inkább egy könnyen műfaj nálunk, hogy úgy mondjam, ahol az elmúlt időszak eseményeit tekintjük át, ki merre járt, hol vonatozott, mit látott, mit hallott, körülbelül ilyesmikkel foglalkozunk, milyen érdekes írások voltak az elmúlt időszakban. De az, mondom, az egy könnyedebb műfaj.
Valamelyik adást tudod ajánlani, mondjuk akit szereti a vasutat, akar tájékozódni, több minden nem ért, akar egy összes képet, vagy egy átfogó képet kapni?
Ez jó kérdés. A retro hétvégés podcastekben ugye a magyarországi, a MÁV-nak ugye a Balaton északi partján és néhány más helyszínen szervezett ilyen retro hétvégéről szoktunk értekezni könnyed formában. Az szerintem egy ilyen jó pofa könnyed beszélgetés. Volt nemrégiben magánvasúti mozdonyvezetőkkel podcastünk, ahol két Ausztriában is, illetve Németországban részben dolgozó magyar magánvasúti mozdonyvezetőt hívtunk be. Szerintem az is egy nagyon érdekes színes adás lett az ő életükről, vagy az ő világukról.
175. születésnap, tehát itt közben mutatom a Igen. nézőknek, hogy azért érdekes témák, meg fontos témák, meg tök jó. Amúgy hasonló tematikával vannak még podcastek, amúgy vagy? Ilyen szóval egyeduralkodók vagyok, és nagyon jó, hogy vagytok, mert más nagyon nem foglalkozik ilyen témákkal.
Magyar nyelven nem biztos, hogy tudnék, ugye YouTube csatornák vannak, podcastet magyar nyelven hirtelen nem tudnék mondani. Ha jól tudom, közlekedési szolgáltatók próbálkoztak itt-ott valamiféle podcasterre, ugye a céges tartalom az mindig más jellegű azért.
Ja. És te hogy keveredtél ebbe a csapatba, ebbe a szerkesztőségbe?
Na ez az Indóházból vált le, vagy nőtt ki, ugye az egyetlen, talán mondhatjuk egyetlen hosszú ideje fennálló közönségnek szóló ilyen közlekedés, vasút, stb. Barát hobbista magazin az ugye az Indóház. És ugye az Indóháznak az online verzióját szerkesztette Halász Péter kolléga, aki nálunk ugye a Primus Inter Páris, tehát az első az egyenlők között főszerkesztő idézőjelben, de ő nem szereti ezt. Tehát ő vált le onnan az Indóháztól, és akkor vele együtt vagy. Én külsősként dolgoztam be oda, és akkor inkább ide dolgoztam. És van egy pár kolléga, aki még ír nekünk. Hát elég színes a...
Jó, igen, most látom, hogy a RegioJet-tel ti is foglalkoztatok, azzal én is foglalkoztam.
A RegioJet-tel foglalkoztunk, igen, még az első budapesti vonaton interjúztam is a RegioJet-nek a tulajdonosával, Radim Jancsurával, az egy nagyon érdekes interjú, azt is tudom ajánlani, aki érdeklődik a téma iránt, az egy jó anyag.
És most Berlinben lesz egy két évente, jól mondom, két évente
megjelzés. Kettő lábjegyzet legutóbb nem volt, tehát a 20-as akkor kimaradt. Akkor most már négy, igen, tehát 18 volt a legutolsó, ez az Innotrans, ez a nagy kötött pályás közlekedési seregszemle. Nyilván európai fókusszal, de azért viszonylag világszintű esemény. Berlinben van mindig, mert ott van a vásárvárosban vágány, elég sok vágány van bent a vásárváros területén, tehát vasúti járműveket lehet, közúti vasútit is, tehát villamos nagy vonatot be lehet
simogató?
Hozni.
Tehát ez...
Annyiból nem simogató, hogy most már régen voltak közönségnapok, tehát utolsó egy vagy két nap, azt hiszem hétvégére kinyitották a placot.
Ezek szakmai konferencia?
Igen, igen, tehát alapvetően ez egy szakmai esemény, ez kicsit olyan, mint ugye az Airshow szokott lenni, a Dubai Airshow, meg a Farnborough Airshow, ugye, tehát ahol tényleg dílek is születnek, meg a szakma megy ki
tehát
megnézni a repülőket. Így van. És ide főleg a szak, tehát ez egy szakmai szakkiállítás és vásár, ugye a járműgyártóktól egészen a beszállítókig, tehát hogyha neked nagysebességű vonatba kell ajtó konkrétan, vagy gumitömítés az ablak köré, ami ugye bírja a nyomásokat az alagútban 300-nál, akkor azt így tudod megnézni, megtapogatni, beszerezni adott esetben, vagy itt tudsz olyan céget találni, aki elad neked ilyesmit, vagy légféket, vagy ütköző vonó berendezést, esetleg ilyen, nem tudom, 3 centi vastag rugót, hogyha otthonra kell egy, akkor igen.
Ez most aktuális erről, tehát hogy mondjuk 4 évvel ezelőtt voltál, milyen élmény volt ott lenni, és mit vársz mostanitól?
Mostanitól én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyien jönnek egyáltalán. Úgy tűnik, hogy rekordfoglalás van, tehát a két év kimaradást mindenki megpróbálja behozni. Én azt a trendet látom, hogy viszont járművet kevésbé hoznak, meglátjuk, hogy hány gyártóhoz járművet, meg ugye bekövetkezett az iparban egy tőke koncentráció, tehát jó néhány járműgyártó kiszállt, összeolvad, stb. És ugye az egyik nagy gyártó, aki világszinten a legnagyobb most, ugye ez a kínai állami gyártó, a CRLC, ők meg nem nagyon hoznak Európába járművet. Tehát egy kicsit ilyen szempontból az európai járműfelhozatal az sivárabb lett. Meglátjuk, hogy most mit sikerül összehozni.
És erről 2018-ban csináltatok podcast?
Erről podcast több is volt, ha jól emlékszem.
Innotrans, ugye, igaz, a legelső.
Igen, általában úgy szoktuk, hogy az Innotranson ilyen napi összefoglalók vannak, meg ott felszoktunk venni. Általában egy szálláson vagyunk, és akkor ott elmajomkodunk még este egy sör mellett.
Öt adás.
Azok jók különben, mert az egy ilyen sör mellett ilyen sztorizgatós, tehát kikivel beszélt, mit látott, mit hallott. Azok ilyen jó pofa, ilyen benfentes sztorik is vannak, úgyhogy azt is tudom ajánlani az Innotrans podcastjeinket.
Kedves nézőink, hallgatóink, remélem hasznos volt az adás. Bent lesz a videó leírásában a Regionálban podcast és a honlap is, tehát ezügyben tudtok tájékozódni. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára. Ha van hasznos észrevételetek, írjátok meg kommentbe, hogyha értékesnek találtátok ezt az adást, osszátok meg ismerőseitekkel, és találkozzunk legközelebb is. Zoli, jó egészséget kívánok, köszönöm szépen, hogy tudtál időt szállni, és akkor várlak még ide a stúdióban.
Rendben, nagyon szívesen, akár vonatozhatunk bővebben is.
Benne vagyok. Szép napot kívánok, legyen szép napotok, sziasztok!